Jó napot kívánok, ez itt a Hat Homa Podcast, határon túli magyar történetek, nem csak határon túli magyaroknak. Vendégeink Pressburger Csaba, aki Vajdaságból hozza a történeteket, Finta Márk, aki Szlovákiából jelentkezik be, én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből provokálom, kérdezgetem Kárpát-medencei barátaimat. Szorgos hétköznapokat élünk, hétköznapi és ünnepi eseményekkel. Számomra az elmúlt héten az egyik legmeglepőbb vita az volt, ami Szlovákiában alakult ki, egy pedagógus elismerés díjazás körül, mert úgy érzékeltem, hogy ilyen jellegű viták és önvizsgálat ritkán történik meg a kisebbségi közösségekben, de Finta Márkot kérdem és kérem meg, hogy mondja el, mi történik, mit lát a helyszínről Szlovákiából.
Ez egy olyan történet, ami nem most kezdődött, de talán most csúcsosodott ki. A tanár, akiről szó van, az Fehér István, aki jelen pillanatban a Bátorkeszi Alapiskolának az igazgatója, korábban pedig több mint 30 éven át volt a Sajai János Gimnázium, a Szlovákiai Magyarság kirakat gimnáziumának a földrajztanára. És hát ő most Rozsnyón, amikor volt a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség éves konferenciája, kapott egy életpálya elismerést, amit a felhördülés és a különböző reakciók után az SMPS, a Pedagógus Szövetség felülvizsgált és visszavont tőle. Dióhéjban ez a történet. Fehér Istvánról azt mondták a bírálói, hogy kirekesztő véleményeket hangoztat, antiszemita véleményeket hangoztat, és igazából nem volt különösebb önreflexiója ezzel kapcsolatban soha. Ez akkor merült fel vele kapcsolatban először, amikor azt hiszem 2015-ben az egyik szlovákiai magyar hírportál lehozott egy cikket arról, hogy ez a tanár ez milyen posztokat tesz közzé a Facebookon, a közösségi médiában. És hát ott volt nagyon sok minden, lehetett belőle mazsolázgatni igazából. Amit a legtöbben felkaptak ezzel az egésszel kapcsolatban, az volt, amikor csomó magyarországi értelmiségi levelet írt a menekültekkel, illetve a magyar kormány politikájával kapcsolatban, hogyha jól emlékszem, Angela Merkelnek, nem emlékszem pontosan, hogy volt ez az egész. Minden esetre lejött erről egy cikk, és Fehér István felháborodottan írta ki a közösségi oldalára, hogy a hazárulásért általában kötél vagy golyó jár, és reméli, hogy a cianista férgek ki fogják érdemelni. Ez volt a központi eleme annak a cikknek, és akkor is nagy felháborodás történt, és nagyon rengetegen felháborodtak. Viszont volt egy ellentábor, akik Fehér István rajongói, és ők meg azt mondták, hogy Fehér István egy karakán magyar ember, aki kiáll a véleménye mellett, és stb. És valahol itt ütközött egymással az a két világ, úgy először igazán nyilvánosan, ami addig még csak a politikusoknak a privilégiuma volt. Fehér István körül csattantak össze először, úgy igazán azok a gondolatok, viták és érzelmek, amelyeket ez a szembenállás kivált tulajdonképpen a társadalomban, vagy a közbeszédben. Fehér Istvánnak tényleg rengeteg rajongója van, és rengetegen gondolják úgy, hogy fantasztikusan jó tanár, és mindenféle pozitív dolgokat kötnek hozzá, csak aztán nagyon sokan vannak, akik egyáltalán nem értenek egyet azzal a dologgal, ahogy ő megnyilatkozik, és azzal sem, ahogy például az óráin annak idején bizonyos dolgok kapcsán megnyilatkozott. Úgyhogy itt szükséges egy ilyen disclaimer, engem tanított sok éven keresztül Fehér István, úgyhogy pontosan tudom, hogy mi hangzott el az óráján, vagy az óráin, és hát igen, meg tudom erősíteni annak a tábornak az élményeit és véleményét, amely azt mondja, hogy az elfogadhatatlan volt, ami azokon az órákon ment, és elfogadhatatlan volt Fehér István stílusa is, úgyhogy én felvontam a szemöldökömet elég alaposan, amikor az SMPS kitüntette őt. Viszont igen, ami a lényeg, és ami a közösség szempontjából sokkal fontosabb, illetve a határon túli magyarság közbeszéde szempontjából sokkal fontosabb az az, hogy igen, felbukkan egyfajta önreflexió ebben az egész történetben. Igaz, közösségnyomás hatására, igaz, rengeteg kérdőjellel, mert rengeteg kérdőjel maradt ebben a történetben, például az, hogy egyáltalán hogyan merült fel Fehér István neve a díjazottak között, és miért állítja azt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, hogy nem néztek elég alaposan utána Fehér Istvánnak, hol egészen pontosan tudták, hogy kicsoda és micsoda, és tudatában voltak annak is, hogy mi volt tehát miről szóltak azok a cikkek, amik annak idején 2015-ben megjelentek róla, és amikre ő is azzal reagált, hogy nem bánt meg semmit. Úgyhogy igen, most zajlik ez a vita, még nem zárult le, bár most már elhalkul, mert most megint Fehér István rajongói szólalnak fel, amiatt, hogy Szlovákiába is, illetve a szlovákiai magyarság körébe is betört a cancel culture, az eltörlés kultúrája, és hogy gyakorlatilag Fehér Istvánt most a saját véleményért eltörölte az állítólagos balliberális fertő.
Véleménydiktatúra,
igen, így van. Úgyhogy most ezzel foglalkozunk, ismét rengeteg fölös energiánkat veszi el ez a lassan népszokássá váló verbális pofoszkodás, ahelyett, hogy belátnánk bizonyos dolgokat, és meghúznánk bizonyos határokat a közbeszédben, meg a megnyilvánulásban. Hát nem úgy működik a világ, hogy ezeket a határokat csak úgy meg lehessen húzni. Mindig lesz valaki, aki nem akarok vulgárisan fogalmazni, de olajat önt a tűzre. Na, talán ez a legpíszi megfogalmazása ennek a történetnek.
Én egészen elképedve követtem a vitát, amilyen körül folyik, és igen, abból az összefoglalódból is az derül ki, hogy nagyon szerteágazó, nagyon hosszú problémaköteggel szembesülünk. Hát az első az, hogy mit kezdünk, amikor egy ilyen szűk kisebbségi közösségben, köztiszteletnek örvendő pozíciókban történnek tiszteletre méltónak egyáltalán nem nevezhető megnyilatkozások, események. Mert hogyha megkérdőjelezi az ember, akkor mindig az a gyanú és félelem, hogy magát a közösséget és azokat a dolgokat kérdőjelezzük meg, amit tisztelünk. Tehát hogy van az, hogy egy pedagógus hülyeségeket beszél évtizedeken keresztül a katedrán. Most én konkrétan marosvásárhelyi élményeimről beszélek, vagy antiszemita, vagy nem tudom, bármilyen olyasmit mondhatok, ami etikátlan, de közben a legvédettebb helyi gimnázium tanára és generációk vannak a kezére rábízva. És ilyenkor tényleg, tehát, hogy én nagyon híve vagyok a nyílt vitának, meg tiltakozásnak, meg nem engedhetem meg magamnak én sem, hogy a gyerekeimet etikátlanul nevelésnek álcázott manipulációval és indoktrinációval kezeljék, mégsem tudom, hogy ilyenkor hogy lehet érdemben fellépni. És hogy ti például szülőként mit tesztek? Hogy van, nálatok is van ilyen? Mert abból, amit a Márk elmondott, abból az derül ki, Szlovákiában van. Szerbiában mi a helyzet?
Mármint azzal kapcsolatban, hogy vannak ilyen megnyilatkozások, hogy vannak ilyen attitűdő emberek, akik vezető pozícióban képesek megtartani.
Pedagógusként, lelkészként, orvosként.
Igen, abszolút. Vannak ilyen személyek, és vannak Vannak bizony komoly pozíciót betöltő személyek is, akikről tudni lehet, tehát nyílt titok úgymond, hogy folyamatosan vegzálják a kollégáikat, mondhatni, bullying folyik a munkahelyen, hogy egyszerűen egy rémuralmat vezettek be, tegyük föl igazgatóként, vagy vezető pozíciót betöltő személyként, de ezek nem jutnak el a nyilvánosságig, tehát erről nem írnak a lapok, erről nincs semmi olyan megbízható információ, vagy olyan bizonyíték, amivel föl lehetne lépni ellenük. Ezek általában ugye ilyen informális csatornákon terjedő információk, mindenki tudja, és senki nem tesz semmit. Egyszerűen, hogyha nagyon jó a politikai hátszele az illetőnek, akkor tényleg csak az segíthetne a helyzet kezelésében, illetve az illető eltávolításában, hogyha azok a munkavállalók, akik hát a közvetlen beosztottjai az illetőnek, fölháborodnának, tiltakoznának, egységesen kiállnának, de hát erről szó sincs. Tehát főleg, hogyha pedagógusokról van szó, amire én most így magamban gondolok, az konkrétan egy iskola, konkrétan egy igazgató és a tanári kar, amely tulajdonképpen tűri mindezt, rengetegen járnak pszichológushoz közülük, akik egyszerűen már nem tudják másként elviselni ezt a helyzetet, de hát ugye nincs az illető ellen semmiféle kézzelfogható bizonyíték, és a tanári kar az pedig hát úgy van vele, hogy inkább megtartja magának ezt, mert félti az állását. És visszagondolván arra, hogy mikor is volt mondjuk az utóbbi egy évtizedben a vajdasági magyar közösségen belül valami ilyen tényleg az egész közösséget megrázó vita, vagy megmozgató vita, akkor nagyon furcsa és érdekes módon három színházhoz kötődő ilyen eseményt tudok fölidézni. Az első az Újvidéki Színházhoz kötődik, amikor itt ki akartak nevezni egy új igazgatót még a 2010-es évek elején, és két pályázó volt, az egyiknek rendkívül jó szakmai reputációja volt, a másik az gyakorlatilag egy ismeretlen személy volt a vajdasági magyar közösség szempontjából, már évtizedek óta Magyarországon élt, de hát a politika azt szerette volna, hogy ez utóbbi legyen az igazgató. A társulat egy emberként lépett föl ez ellen a döntés ellen, de ennek ellenére és szakmai tiltakozás ellenére is kinevezték az igazgatót. Öröm az ürömben, hogy, és ezt utólag már el kell ismernünk, szerencsére nem váltotta be azokat a úgymond negatív reményeket az igazgató, amelyeket a kritikusai hozzáfűztek, de hát az alapján, a program alapján, amit átadott, az alapján a hát, szakmai teljesítmény alapján, amit róla tudni lehetett, nem lehetett túl sok jóra számítani. Mondom, ennek ellenére hát elmondható az, hogy az Újvidéki Színháznak az elmúlt 10 éve is egy sikertörténet volt, egy ilyen igazgató alatt is. No már most van egy másik színházhoz kötődő esemény, ez 2014, a Szabadkai Színház, amikor szintén a politika úgy döntött, hogy egy olyan személyt állít a színházi társulat élére, akit abszolút mértékben elutasít a társulat, tehát izomból át akart ezt vinni. Ez viszont már egészen komoly hát össztársadalmi föllépést eredményezett, tehát itt már nem csak a szakma szólalt meg, hanem egészen komolyan a nézők is, és néhány hónappal később a politika kénytelen volt visszakozni, és hát ugyan nem váltották le az igazgatót, mert azért ekkora presztízs veszteséget nem vállaltak be, de az igazgató úgymond önként távozott, úgyhogy ilyen formában ugye a politika is arcvesztés nélkül tudta átvészelni ezt a történetet. És az volt egy igazi sikertörténet olyan szempontból, hogy tényleg egy össztársadalmi fölháborodásnak köszönhetően végül a politika kénytelen volt visszakozni. A harmadik ilyen eset, az pedig két évvel ezelőtti, talán még a határon túl is emlékezhetnek rá, mert ez tényleg akkora botránnyá dagadt, hogy akár szlovákiai, akár románi magyarság is hallhatott róla, ez a Tanya Színház ügye, amikor gyakorlatilag betiltották 2 évvel ezelőtt ennek a vándortársulatnak az előadását, pontosabban arra kérte, úgymond, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a társulatot, hogy ne tájoljanak ezzel az előadással, mint ahogy minden évben az a színház bejárja a falvakat, kisebb településeket Vajdaság szerte. És hát ez a kérés, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy nem tettek semmi mást, mint hogy lemondták az előadásokat, ugyanis megpróbálták ennek ellenére, a tiltás ellenére elvinni az előadást egyes településekre, de azt tapasztalták, hogy egyszerűen a település vezetők, akik nyilván kötődnek a VMS-hez, nem voltak hajlandók fogadni. Mindenféle kifogásokkal éltek, úgyhogy belátták, hogy ez lehetetlen. Viszont mégis sikertörténet olyan szempontból ez az egész, hogy a Kavillói házban, ahol a Tanya Színháznak a székhelye van, minden este lejátszották az előadást, és tényleg minden este telt ház volt, ami alatt azt kell érteni, hogy több százan nézték meg a szabadtéri színpadon az előadást, és ez valóban akkor lehetett érezni utoljára, hogy talán még létezik ez a közösség, mert ebben egyre kevésbé vagyok biztos.
Ezt a pessimista előérzetedet, ezt egyre fokozottabban érzem én is, és mármint Vajdasággal kapcsolatban, meg Kárpátaljával kapcsolatban, és rettenetesen aggaszt. A színházi történeteidet pedig meg tudom erősíteni, hogy igen, színházi ügyekben szokott ilyen élesebb vita kibontakozni. Ez a Tanya Színház történet itt Erdélyben fokozottan hatott. És azt hiszem, hogy azért tudott Vajdaságban is, meg tudnak ehhez hasonló viták Erdélyben is kialakulni, mert azért a színház körül van egy jól konstruált nyilvánosság. Van egy intézmény, egy meghatározható intézmény, van egy közönség, amelyik vagy bemegy, vagy nem, elvárásokat fogalmaz meg. Még van, jónak mondom neked, Csaba, még vannak kritikusok, akik néha írnak, vagy legalábbis még mindig megvan a ceruzájuk a fiókba, tudják, hogy mit jelent megszólalni megfelelő pillanatokban. Tehát, hogy itt van szervezett nyilvánosság, és a legutóbbi pedagógus vita, a szlovákiai pedagógus vita is, nem tudom már, hogy én ezt félreértelmezem el, de azért jelentős részben azért bontakozhatott ki, mert ti mondjuk a Napunknál, meg több más szlovákiai fórumon még volt nyilvánossága. Tehát, hogy valamilyen módon volt ennek módja, hogy szólaljanak meg. Pontos, napra pontosan 10 évvel ezelőtt robbant ki egy hatalmas nagy botrányom. Ferenczi Miklós, kolozsvári református lelkész tett közzé holokauszt tagadó anyagot a Facebookon, és én ez ellen tiltakoztam, és hát kvázi megindult egy vendetta, mert a református egyház és hívek pontosan a nyilvánosság ellen voltak kondicionálva, és mindenki a vita lefolytásában volt érdekelt. Holott szerintem az erdélyi magyar közélet egyik legsúlyosabb jelensége nagyon nagy nyilvánosság előtt vált volna láthatóvá, meg lett volna megbeszélhető, de nem ez történt, hogy mit gondoltok, hogy mi a feltétele annak, hogy tényleg emberi módon, tisztelettel, de végig lehessen beszélni ezeket az ügyeket. Végig lehessen beszélni a saját lelkész szemmel, a saját gyerekem tanárával, a legközelebb állókkal, úgy, hogy vita legyen, ne legyen elfolytás, de közben azért ne is gyilkoljuk le egymást, mert tényleg kevesen vagyunk, és nagyon közel ahhoz, hogy már ne is legyen ez a közösség.
Én azt látom, hogyha 4 szem közti ez a vita, vagy egy kisebb körben történik, akkor ez az egymás iránti tisztelet, ez alapvetően hiányzik. Tehát, hogyha tényleg valami éles vitáról van szó, és tényleg elmegy személyeskedésbe a dolog, és partalanná válik. A széles nyilvánosságot meg az az érzésem legalábbis nálunk, hogy hogy hát már azt is nehezen mondom, hogy egyre kevesebben vállalják, mondhatni senki nem vállalja. Tehát ilyen éles vitákat, nem, egyszerűen a felek nem hajlandók egymással leülni, annyira megromlottak a viszonyok, vagy annyira, nem is tudom, félnek a következményektől, vagy saját érvelési képességeiket tartják kevésnek ahhoz, hogy leüljenek a másikkal vitatkozni. Mindenesetre, tehát ilyen szélesebb vitákról én igazából már szinte nem is emlékszem, igaz, nem vagyok elefánt, hogy mindenre emlékezzek, de nem, tehát nincs az utóbbi időben. Persze felülete sincs, az is igaz, mert egyre kevesebb olyan média felület van, amely akár biztosítana teret ennek, de hogyha lenne egyáltalán munkatárs is arra, hogy ezeket a vitákat lefolytassa, nincs rá kapacitás se, káderbeli kapacitás se sokszor, hogy ezeket a vitákat valaki megcsinálja.
Márk, most jó helyen a Pátria Rádió hullámhosszain beszélgetünk a vitatér hiányáról, és te, mint a Napunk munkatársa és szerkesztője, dolgozol egy ilyen vitatéren. Mit gondol, mi kell ahhoz, hogy fenntartható legyen ez, vagy kiépíthető legyen, és tényleg nem akarom a saját sérelmeimmel itt elvenni az adásidőt, de emlékszem, hogy amikor ez a Ferenci ügy kirobbant, akkor mindenféle vádakat kaptam, hogy én a református egyházat támadom, az Isten hitet, a kereszténységet támadom, szóval a magyarságot, a nemzetet, egy tiszteletre méltó pedagógus teljes pályáját akarom tönkretenni, és nem tudtam megmagyarázni, hogy épp ellenkezőleg mindezeknek a nagyon fontos dolgoknak az elvi tisztasága lenne a tét, ha erről tudnánk beszélni. Hát itt elhalt. Ti mit csináltok már?
Hát ugye az lenne a legfontosabb és az alapvető dolog, hogy a felek legalább minimális szinten partnerként kezeljék egymást. Tehát, hogy úgy kezdjünk vitázni, hogy nem abóvó utasítunk el dolgokat, hanem megpróbáljuk meghallgatni egymást. Nagyon elcsépelten hangzik, csak hogy mondjuk a Fehér István sztoriban itt ez például alapvetően megnyilvánult. És kicsit visszautalnék arra, hogy miért fordulhatott például elő, hogy Fehér István igazából hosszú-hosszú évek után szembesítette a közösség egy része azzal, hogy mit gondol az ő munkásságáról. Tehát hosszú éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy egyáltalán felmerüljön az, hogy Fehér Istvánnal, vagy az ő stílusával, vagy az ő megnyilvánulásaival mi a problémája egyeseknek, vagy sokaknak. Mert egyszerűen, amikor, tehát több szintje volt ennek a megbeszélési folyamatnak, amikor mondjuk Fehér Istvánt szembesítették ezzel, vagy valaki merészelte szembesíteni ezzel, akkor az ő automatikusan elutasította a kritikát és lesöpörte, sőt, ettől még nagyon sok esetben még dühösebb lett, legalábbis ezt mondják azok az emberek, akikkel megosztottuk egymással a saját élményeinket. Ugye nem győzem hangsúlyozni, hogy engem is tanított, azért én nagyon-nagyon óvatosan nyilvánulok meg ebben a dologban. Sőt, én írtam egy kommentárt is erről az egészről, a saját élményeimről és az emlékeimről, és végül nem publikáltam, mert úgy éreztem, hogy ezzel önmagamat bélyegezném meg a közösség azon részének szemében, amely Fehér István mellett áll ki. És önmagamnak okoznék problémákat, és nem csak önmagamnak, hanem a gyerekeimnek is.
Ez nagyon súlyos, amit ez, itt most álljunk meg egy pillanat. Tehát ez az öncenzúra minősített eset.
Nem gondolom, hogy az lenne, mégpedig azért, mert vannak olyan esetek, amikor nem annak kell megszólalni, akinek mondjuk így hatalmában áll a saját példáján keresztül még súlyosbítani egy olyan helyzetet, ahol nem biztos, hogy szükség van súlyosbításra. Tehát nem gondolom, hogy ez öncenzúra lenne, inkább egyfajta összeférhetetlenségi helyzet, ami nagyon-nagyon nehezen feloldható. Igazából nem gondolom, hogy sokat hozzátettem volna magához ehhez a történethez, hogyha én ezt a kommentárt nyilvánosságra hozom, mert nem feltétlenül nekem kell ezzel az egésszel foglalkoznom, és ezért volt jó, és ezért pozitív dolog, hogy a Napunk többi munkatársa, sőt a szlovákiai magyar média többi munkatársa foglalkozott ezekkel a dolgokkal, nyilvánosságra hozta ezeket a dolgokat, és megszólaltatta azokat az embereket, akiknek meg kellett ebben az egész történetben szólalniuk. Én csak egy lettem volna közülük, de hogyha én ehhez még hozzáteszem a magamét, akkor lehetséges, hogy olyan aszimmetrikus helyzetbe hozom az egész történetet, ami nem feltétlenül lett volna kifejezetten előnyös ebben a történetben.
Mit értesz a aszimmetrikus helyzeten?
Nagyon-nagyon nehéz ezt elmagyarázni igazából. Tehát vannak olyan játékszabályok, amiket nem feltétlenül gondolom, hogy érdemes felrúgni. Azzal, hogy én újságíró vagyok, nekem hatalmamban áll, vagy lehetőségem van arra, hogy olajat öntsek a tűzre, vagy megpróbáljam egy kicsit pacifikálni a dolgokat. Na most újságíróként nekem egy híranyagban természetesen nem szabad öncenzúrát gyakorolnom. Tehát, hogyha valami történik, hogyha tényeket sorakoztatok egymás mellé, ott egyáltalán nem gyakorolhatok öncenzúrát. Csak hogy ez egy véleményanyag lett volna, és a véleményanyagnál nagyon-nagyon meg kell fontolni azt, hogy a véleményanyagnak a kifutása az mennyiben hoz előnyös vagy hátrányos helyzetbe feleket egy olyan vitában, amit tényleg minél tisztábban és minél érzelemmentesebben kell lefolytatni, mert az érzelemmentessége és a tényekhez való ragaszkodás az kifejezetten fontos ebben az egész történetben. Nem tudom, hogy érted-e, hogy mire gondolok.
Látom a Csaba arcán, hogy itt azért benned dilemmák vannak.
Hát igazából nem teljesen értem az összeférhetetlenségnek a lényegét, tehát hogy újságíróként tulajdonképpen miért ne tudnék bármiről véleményt nyilvánítani, ha csak tényleg nem fűznek, nem tudom én, rokoni vagy baráti kapcsolatok egy bizonyos személyhez. Azt gondolom, most ebben a kérdésben nem tudok egyetérteni Márkkal, de hát mi is ritkán vitatkozunk, kellene lehet sűrűbben, legalább ezen a platformon, hogyha már erre lehetőség van. Persze az emberben nagyon sokszor fölmerül ez a kérdés, hogy most ez az ő ügye, miért pont ő, megint ő, miért nem szólal meg más is néha. Ismerem ezt a dolgot, és álszentség volna azt mondani, hogy minden egyes kérdésben, amit úgy éreztem, hogy nagyon dühítő és fölháborító, írtam volna egy kommentárt. Úgyhogy elviekben tudok csak nem egyet érteni azzal, amit a Márk mond, viszont gyakorlatban megértem azt, hogy bizonyos helyzetekben az ember nem tudom én, valamiféle kifogásokat keres, és úgy érzi, hogy lehet, hogy akkor ezt másoknak kellene inkább megtárgyalniuk.
Őszintén szólva, tehát én ezt a kommentet megírtam, és aztán elolvasták olyan közeli munkatársaim, akikkel ezt szerettem volna megbeszélni. Ők azt mondták, hogy rám bízzák a döntést, de hát ugye megszületett ez a kommentár, és én nagyon sokáig vívottam, hogy akkor ezt most kihozzam-e vagy sem. Rengeteg dolgot mérlegeltem, hogy van-e értelme, vagy sem, és rengeteg gondolatkísérlet, meg forgatókönyv futott le a fejemben. Az mentett fel tulajdonképpen ebből az egészből, vagy egy kicsit tette könnyebbé a döntést, hogy egyrészt akkor már elkezdtek nagyon sokan megszólalni Fehér Istvánnal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, amit ő gondolt, illetve ahogy ő reagált ezekre a dolgokra, stb. Tehát előre mozdult maga a történet és maga a vita. Másrészt pedig ugye aztán reagált az SMPS, és visszavonta a kitüntetést, és ekkor már azért ugye megváltozott az, hogy ebben a helyzetben mennyire érdemes kihozni egy ilyen írást, vagy mennyire nem, vagy mennyire utána kiabálás ez a mellettem elhaladó busznak maga ez az egész kommentár, és hát, hogy a teljes őszinteség, és egyébként itt ebben van egy nagyon-nagyon fontos momentuma ennek az egésznek, hogy megnyilvánulhatunk-e a saját közösségünk előtt teljesen őszintén. A legbelső félelmeinkkel, a legbelső gondolatainkkal egy olyan esetben, ami kifejezetten kényes és érzékeny téma, és amely bizonyos szempontból a hozzánk közel állókat is valamilyen helyzetbe hozza, hiszen hozzánk kapcsolódnak. Ugye beszélgettünk már ebben a műsorban arról, hogy hogyan zaklattak minket, vagy a családunkat olyan dolgok miatt, amiket leírtunk. És mi ebbe ugye beleálltunk. Borókának erről számtalan élménye van. Én is meséltem arról, hogy nekem is volt hasonló élményem, akár amiatt, amit apám írt, vagy tett annak idején még a 90-es évek elején, hogy ez engem gyerekként hogyan érintett, és milyen hátrányaim származtak ebből. Aztán ugye ott volt az eset, amikor az egyik szélsőséges csoport szintén a családomat kezdte el vegzálni, amiatt, mert írtam bizonyos dolgokról. Ilyen is előfordult, és egyszerűen ki kell mondanunk azt, hogy rengeteg olyan eset van, amikor egyszerűen emberként és újságíróként sem érezzük magunkat biztonságban, pedig mi ezek ellen a dolgok ellen fel vagyunk vértezve. Hogyan gondolkodik egy gyerek, akit mondjuk az iskolában egy olyan tanár minősít, vagy sért, vagy hoz hátrányos helyzetbe, mint ahogy Fehér István ezt megtette, vagy egy olyan ember, aki nem ért egyet egy olyan tanár agresszív véleményével, vagy egy köztiszteletben álló ember agresszív véleményével, aki mögött nagyon sokan vannak, és ugyanezt az agresszív véleményt hangoztatják. Hogyan érezhetjük magunkat biztonságban a saját közösségünkben? Ez lenne az egyik alapfeltétele. Nem csak az, hogy vitapartnerként kezeljük egymást, amikor arról beszélünk, hogy a közösségen belüli vitákat hogyan kell lefolytatni, hanem az, hogy egyáltalán megvan-e az az alapvető dolog, hogy biztonságban vagyunk egy olyan közegben, ahol mi meg akarunk szólalni. Hogy ezért nem ér minket valami nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon hátrányos helyzetbe hozó támadás.
Csak érted, az a kérdés, hogy a biztonság elvesztése melyik ponton kezdődik? Mondok konkrét példákat. Akkor, amikor a tanár elviszi a kis kamasz diákjait kirándulni, és körbemutat a város közeli katonatemetőbe, és megkérdezi, hogy hány zsidót láttok ide eltemetve, első világháborús katonasírok, és mondják a diákok, hogy egyet sem, akkor előadást tartott arról, hogy hát azért vesztettük el Erdélyt, mert a zsidók nem álltak ki mellette. Ez egy marosvásárhelyi középiskola, köztiszteletben álló tanára. Na most, hogyha erről elkezdesz vitatkozni, mondjuk szülőértekezleten, nem is a sajtóban, hanem egy 30 embertnek helyet adó termen belül, akkor nyilván a vita is olyan lesz, hogy a biztonságérzet meg a komfortérzet az elvesz. Ez kevésbé szerencsés esetben. Szerencsés eset az lenne, hogy akkor kezd nőni, de nem akkor kezd nőni. De tulajdonképpen az egész biztonságvesztés már a temetőben megtörtént. Hogy mi történik akkor, amikor szülőértekezleten az osztályfőnök, megint konkrét példákat mondok, kiskamasz diákok osztályfőnöke, homofób propagandát terjeszt, és ott ül az osztályban legalább 4-5 szülő, akinek vagy deklaráltan, vagy rejtve, de sokak által tudottan homoszexuális a gyereke. És ilyenkor hol veszel a biztonságérzet, és kitől várjuk a megszólalást, mert az a szülő, akinek a gyerekét éppen élve boncolják, meg lincselésnek vetik alá, hát az nem fog megszólalni, az pláne nem. Tehát akinek tényleg igazán a bőrére megy a dolog, az nem fog megszólalni. Mert annak abba már beletaposta.
Hát igen, ez az egyik nagyon fontos dilemmája ennek az egész történetnek, és igen, meg kell szólalni. Én nem zárkózom el attól, hogy lehet, hogy nem volt teljesen jó ötlet.
Jaj, félre ne értsd már, én nem akarlak, szóval nem számon kérem, hanem ez a közös dilemmánk, hogy hogyan lehet ezt úgy felvetni, és akkor még tegyünk hozzá még egyet, hogyha elkezdődik egy vita a magyar közösségen belül, és kilépsz a tényleg nagyon tisztelt magyar gimnázium, vagy nem tudom, más magyar intézmény falai közül az utcára, és kimegy a vita, ugye? Ilyet, nem tudom, nálatok szoktatok egymásra nézni ilyet, hogy ki ne menjen a vita? Mit fognak szólni a románok? Akkor jön ez a dilemma, hogy tényleg mit szólnak a románok, hogy a magyarok így gyepálják egymást.
Jaj, ez annyira álságos, tehát ezt az érvet, ezt annyira utálom. Tehát, hogy jaj, ne teregessük ki a szennyest a szerbek előtt, vagy a magyarországiak előtt, vagy a nem tudom ki előtt, mint hogyha mi valami zárt gettó volnánk, egyébként az vagyunk, de szóval nem kéne, hogy az legyünk, és ne úgy viselkedjünk, hogy tényleg az, ami történik, az házon belül senki másra nem tartozik, és azt majd mi lerendezzük egymás között, mert nem rendezzük le egymás között se. Igenis szükség van a lehető legnagyobb nyilvánosságra minden ügyben. És amiről beszéltél, hogy akár egy ilyen osztályban, ha valaki homofób propagandát terjeszt, és az adott esetben a tanár, akinek a úgymond jó indulatától függ az, hogy mondjuk a gyerekhez hogy viszonyul, azt gondolom, hogy személyiségfüggő, hogy erre egy szülő hogy reagál. Biztos, hogy nagyon sokan mérlegelnek, hogy mit fognak okozni a gyereküknek, hogyha erről szót ejtenek, egyáltalán szóba hozzák az ügyet. Én nem tudom, én csak a magam ügyét, vagy a magam attitűdjét tudom ebben a dologban fölhozni. Én egyszerűen nem tudom megállni, hogy magamban tartsam. Tehát valószínűleg ez is valahol egy rossz hozzáállás, hiszen nem vagyok senkire tekintettel. Tehát nem vagyok tekintettel a hozzátartozóimra, nem vagyok tekintettel a következményekre. Egyszerűen abban a pillanatban, hogyha ilyen dolgok történnek, akkor nem tudom megállni, hogy ne opponáljak, hogy ne szálljak vitába.
Hát közben meg osztom a Márknak azt a felismerését, és tudom, hogyha én szólalok meg a magam sajtós háttértörténetével és megítélésével, az nem fog hozzájárulni ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen a vita. Az csak élezni fogja az ellentéteket, korbácsolni az indulatokat, automatizmusokat hív elő mindenkiből, akármit mondok, akárhogy mondom. Mert hozzászoktak ahhoz, hogy én mondom ki a tabut.
Ennek a... Nem tudom. Igen, tehát az nagyon fontos, és ez egy jó felismerés ennek az egész történetnek, hogy a közösségnek kell, vagy a társadalomban kell, hogy legyen valamiféle immunrendszer. Ez például a MeToo-nak az egyik komoly felismerése is volt, hogy tényleg nem csak az áldozatoknak kell megszólalniuk és megvédeniük saját magukat, hanem ki kell mellettük állni, és meg kell őket védeni. És hogyha ezek a mechanizmusok nem indulnak be a társadalomban, hogyha az ember úgy érzi, hogy és itt most az áldozatok szempontjából beszélek, vagy az áldozatoknak a perspektívájából beszélek, hogyha úgy érzik, hogy nem fognak megfelelő védelmet kapni, akkor nem fognak megszólalni. Ugyanezt érzi az a gyermek, akit mondjuk egy tanár megaláz egy osztályteremben a többiek előtt. Ugyanezt érzi egy csomó olyan ember, aki nem feltétlenül, vagy akit sért mondjuk egy megnyilvánulás, de nem mer szólni, mert a többiek le fogják kúrogni, hogyha nem állnak ki mellette. És most ebben az esetben megtalálta ez a történet azokat az embereket, akik akik kiálltak azok ellen, akiket esetleg vegzáltak, kiálltak azok mellett, akiket sértett az a dolog, amit mondjuk Fehér István posztolt, vagy az a megnyilvánulási forma, hogy ez a tanár megnyilvánult, és nyújtották ezt a megfelelő védelmet. Tehát kiderült, hogy bizony létezik egyfajta társadalmi immunrendszer, és ez több esetben is előfordult a múltban, csak néha az ember úgy érzi, hogy nem minden esetben működik ez, és ez az adhok dolog, ez az esetlegesség, ez kifejezetten riasztó tud olykor lenni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem minden esetben történik ez meg. És...
itt ennek a szlovákiai történetnek a számomra, és elnézést, hogy ennyit időzünk, de azt hiszem, hogy alapvető kérdéseket érintünk. De számomra az volt a legmeglepőbb fordulat, hogy itt történt belátás és visszakozás, legalábbis a pedagógus érdekképviselet részéről, nem tudom, hogy Fehér István bármi jelét adná annak, hogy úgy elgondolkodik a dolgokon legalább. Nem kell ahhoz, róla. Hogy tudtok-e még ilyen eseteket, amikor azt mondták a vitázó felek, hogy hoppá, lehet, hogy tévedtem, vagy nem biztos, hogy mindenben igazam volt.
Nem, ez nem így szokott véget érni, és általában ez tartja fenn a feszültséget a közösségen belül. Hát emlékszem, hogy milyen vita volt annak idején, amikor ugye Horthy szobrot akartak állítani egy szlovákiai magyar faluban a református templomnak a kertjében, és hogy ez okozott egy felháborodást, már beszéltünk erről azt hiszem ebben az adásban is, és ebben a műsorban is. Okozott ez egy felháborodást, volt egy vitakezdemény, és aztán az egész úgy zárult le, hogy voltak, akik az egyik oldalon álltak, voltak, akik a másik oldalon álltak, de feloldozása, vagy katarzisa, vagy konklúziója ennek a vitának nem volt, csak az, hogy az egyik fél visszakozott, de utána füstölgött magában nagyon sokáig. Tehát most is ez fog történni. Tehát volt egy elismerése a hibának az SMPS részéről, amit aztán a másik oldal úgy magyaráz, hogy a liberálfasiszta véleménydiktatúra eltörölte Fehér Istvánt, és most folytatódni fog a füstölgés, amíg le nem ülepszik ez az egész történet. Tehát nincs konklúzió, nincs tovább lépés, nincs szembesülés, nincs igazi komoly vita, csak egymásnak feszülnek a felek, és aztán ez így elszáll a semmibe, és aztán majd lehet, hogy a következő esetnél megint fel fogják emlegetni, hogy de amikor a Fehér Istvánt elkancelolta a liberálfasiszta szlovmagság, meg de amikor a Horthy szobrot nem engedték felállítani, de amikor ez meg az meg amaz. És ez marad meg az egészben. Nincs konklúziója tényleg az egésznek.
Csaba, te láttál, vagy tapasztaltál bármikor visszalépést, önvizsgálatot, bocsánatkérést környezetedben?
Megint egy összeférhetetlenség ügy, és elnézést kérek a hallgatóktól is, de egy olyan eset jutott eszembe így hirtelen, aminek én voltam a főszereplője. Amikor 2011-ben leváltottak, akkor a Magyar Szó főszerkesztője voltam, a Magyar Nemzeti Tanács az alapítója a Magyar Szónak, tehát ez a testület döntött a leváltásomról. Hatalmas vita volt, de hát gyakorlatilag a többség az megszavazta, és így le is váltottak. És évek teltek el, ugye 2011-ről beszélünk, és aztán 2015-ben, azt hiszem jól mondom, megalakult a Magyar Mozgalom nevű szervezet, amely gyakorlatilag opponálta a VMS-nek, és ennek a szervezetnek az elnöke lett az a személy, Korhec Tamás, aki korábban a Magyar Nemzeti Tanácsnak volt az elnöke, és aki levezényelt ezt az egész leváltási históriát, és hát persze mondhatjuk azt, hogy ilyenkor már könnyű, hiszen ellenzékben van az ember, másként gondolkodik, és hát pont egy olyan szituációba kerültünk 2015 környékén, amikor megint leváltások voltak a magyar szóban, pontosabban tömegesen elbocsátottak olyanokat, akik szembehelyezkedtek az akkor már teljesen egy párt közlönnyé silányított napilap vezetőségével, és hát a magyar mozgalom kiállt mellettük, és egy újságírói kérdésre kellett válaszolni a Kórház Tamásnak egy sajtótájékoztatón, hogy mi a véleménye mindezek kontextusában arról, amit az ő vezényletével a Magyar Nemzeti Tanács csinált 2011-ben, és hát ez nyilván egy nagyon kényes helyzetben föltett kényes kérdés volt, de kénytelen volt rá válaszolni, és akkor azt mondta, hogy úgy látja ma már, hogy hiba volt akkor, hogy bevállalta ezt, és hogy elnökként levezényelte ezt a leváltási folyamatot, meg hát gyakorlatilag ki is állt a leváltáson mellett, de ennyi év távlatából már úgy látja, hogy ez nem volt jó ötlet. Persze a bocsánatkérésről nem beszélhettünk, meg nem beszélhetünk a mai napig sem, de minden esetre egy hiba beismeréséről legalább igen.
Na hát, ilyen felismerések történnek, nem tudom, hogy hosszú távon mi kell arra, hogy minél több emberben, hogy legyen valamiféle megbékélés, legyen valamiféle kiegyensúlyozottság. Azt viszont látom, hogy nagyon sokat számít a megfelelő vitakörnyezet, és nekem ez a mostani szlovákiai történet erről szól, hogy ám mégis meg lehet teremteni. Iszonyú nagy dolog lenne, hogyha Fehér István azt mondaná, hogy elgondolkodom ezeken a dolgokon. Ha nem is fogadom el a kritikákat, de elgondolkodom. Azt hiszem, hogy ilyen gesztusokat tenni, tehát, hogy ez az igazi nemzeti felelősség, nem akarok nagy szavakat használni. És ebben nincs benne az, hogy az ember visszavonja, amit állít, megalázza magát, nincs veszteség. Itt egy nyitott vita van, ha van még erre esély. Egyébként az elmúlt hónapok egyik legmegrázóbb felvetése a számomra az volt, hogy a múlt héten kérdezte valaki, hogy sokadjára, hogy miért nem állnak ki az erdélyi magyar pedagógusok, a magyarországi pedagógusok mellett, miért nem szolidarizálnak, és próbáltam elmagyarázni, hogy nincs hol. Tehát kérdeztem, hogy hogy gondoltad? A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség politikai kontroll alatt van. Ezért is nagy szó, ami most Szlovákiában történt, mert úgy látszik, hogy mégiscsak működik valami fajta önkorrekciós autonómia. Azt nem tudom elképzelni, hogy a román többségű Kolozsváron a magyar pedagógusok kimennek a magyar kormány ellen, a magyarországi pedagógusok védelmébe tüntetni Kolozsvárra, és ott fog állni egy maroknyi, ha nem is székely, de kolozsvári, mit fognak csinálni. Szóval értitek, tehát hogy hol és hogyan lehet jobb belátásra térni, szolidarizálni egymásról. Erről szól nekem ez a történet. És ezért nem tudjuk eléggé megbecsülni. Tényleg pár percünk maradt az RMDSZ kongresszusára, amit nyilván most nem fogunk megbeszélni, de jó lesz, ha jövő hét felkészítjük magunkat, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy esemény, hogy egy kisebbségi érdekképviselet újra gondolja magát, újra rendezi magát. Az erdélyi nyilvánosságban úgy érzem, az eddig megjelent, vagy nem megjelent cikkek alapján, hogy ennek a jelentőségét nem érzik. Nálatok mennyire van ez a közéleti ritmusérzék, és mennyi a jelentőség egy ilyen esemény?
Hát hasonló eseményre készül a VMS is Vajdaságban, hiszen itt is májusban közgyűlés lesz, tisztújító közgyűlés, és új elnököt kap valószínűleg pontosabban, de hogy kap új elnököt a szervezet, ugyanaz az elnöke lesz, aki eddig is volt. Pásztor István bejelentette, hogy újraindul, tehát 2007-től kezdve valószínűleg 2027-ig ő lesz a VMS elnöke, ami 20 év, abszolút rekorder ilyen tekintetben. És hát nem csak személyi változások nem várhatók, mert hát ugye kihívója ezt nagyjából biztosra lehet venni nem lesz. Nem csak személyi változások nem lesznek tehát a pártban, hanem azt gondolom, hogy az irányvonal sem változik. Továbbra is a Fidesz leghűségesebb határon túli fiók szervezete lesz a Vajdasági Magyar Szövetség, ahogy eddig is volt, és hát ilyen szempontból nincs különösebb jelentősége társadalom szempontjából sem, hiszen változásokra ilyen szempontból nincs kilátás.
Hát változásra így se nagyon készül senki. Egészen biztos, hogy Kelemen Hunor lesz a következő elnök is. Na de hát, ahogy Székelyföldön is mondják, ne ígyunk előre a medvebőlére, jövő héten meglátjuk, hogy mi lesz. Zárjuk a műsort azzal, hogy a hasonló kongresszusok, pártfórumok, platformok milyen közérdeklődésre tartanak igényt, és mekkora jelentőséget lehet ennek Szlovákiában tulajdonítani?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, de nem tudok igazából válaszolni rá, mert tulajdonképpen jelen pillanatban a szlovákiai magyar politika úgy, ahogy van, egy identitásválságban szenvedő kaotikus massza, ahol igazából senki nem tudja megmondani azt, hogy létezni fog-e még a következő időszakban, vagy sem. Hogyan fognak ezek a dolgok kialakulni, vagy sem, itt teljesen elvesztette nagy valószínűséggel mindenki a fonalat ezzel az egésszel kapcsolatban, úgyhogy borzasztóan nehéz általános vagy előremutató dolgokat megfogalmazni, én úgy gondolom.
Számomra a legfájdalmasabb, hogy miközben az RMDSZ a propaganda szintjén, vagy nem tudom, ne nevezzük propagandának, mert nem az, a politikai marketing szintjén megadja a módját annak, hogy felkészüljön erre az eseményre, ami lehetne amúgy az erdélyi magyar önvizsgálat kiemelkedő eseménye is. Aközben közvita nincs, aközben áttekintések, visszatekintések, számonkérések, előrejelzések nem jelennek meg, és nem kielégítő válasz mindenre az, hogy nincs erdélyi magyar sajtó, mert hogy nincs. De én azt hiszem, hogy a fejekben sincs rend, tehát nem elhallgatjuk a dolgokat, hanem nem gondoljuk végig. Ez a nagyon szomorú jelentés Erdélyben. Na de hát ha minden megváltozik. Ma hosszan-hosszan beszélgettünk a szlovákiai pedagógus társadalomban kialakult vitáról, Fehér István díjazásáról, majd a díj visszavonásáról, és arról, hogy a hasonló események milyen félelmeket és milyen reményeket keltenek az emberekben. Finta Márk kollégánk, aki a Hatumat Podcast felvidéki beszélgető társa, egészen személyes és mély történetet osztott meg, úgyhogy köszönöm. És maradjunk ennél a hangnál, és ennél az őszintességnél, amit ma Finta Márk prezentált. Pressburger Csaba vajdaságból erősítette meg, hogy nagyon nehéz átlépni a saját árnyékunkon, de látom az ő munkásságán, hogy ezt nap mint nap megpróbálja, úgyhogy neki is köszönöm, hogy ma és mindig itt van a magyar nyilvánosságból. Én Parászka Boróka vagyok a magam képejeivel és reményeivel. Köszönöm szépen, hogy követik a Hatuma Podcastet, kövessék is, egyre többen hallgatnak, és egyre többen jeleznek vissza különböző podcast csatornákon is, és a Pártja Rádió oldalán is elérhetőek vagyunk. Jövő héten önökkel ugyanitt, viszont hallásra.